Nyolcadik fejezet. Fél óra múlva Van Hornról patakokban folyt a veríték, s mutatta, hogy megtört a malária roham. Nagy fizikai megkönnyebbülést jelentett ez, és agyáról elhúzódott a lázálmok utolsó kötvátyola is. De a bénaságig gyenge volt, s miután lelökte a takarókat és megismerte Jeromost, üdítő, természetes álomba zuhant. Csak 2 óra múlva ébredt fel, amikor elindult a fedélzetre. A lépcsőn fele úton feltette Jeromost a fedélzetre, és visszament fülkéjébe egy ott felejtett üvegkininért. De nem tért vissza tüstént Jeromoshoz. Szeme megakadt a Borkman ágya alatti hosszú fiókon. A fagomb, amely becsukta, eltűnt, a fiók messze kilógott, és olyan szögbe fordult, hogy beszorult, és nem tudott leesni a földre. Az ügy komoly volt. Van Horn nem nagyon kételkedett abban, hogy ha a fiók előző este a szélrohamban leesik a padlóra, nem marad meg az arangi, sem a fedélzeten lévő 80 lélek. Mert a fiók tele volt dinamitrudak, gyutacsdobozok, gyújtózsinór tekercsek, ólomnehezékek, vasszerszámok, s egy csomó revolver és pisztolytöltényes doboz össze-vissza halmazával. Elrakta és elrendezte a különböző tárgyakat, és egy csavarhúzó meg egy hosszabb csavar segítségével visszaerősítette a fagombot. Ez alatt Jeromosnak új és nem a legkellemesebb kaland jutott osztály részül. Még kapitány visszatérésére várt, véletlenül észrevette a vadkutyát, amely szemtelenül heverészett a fedélzeten, pár méterre a ládák között elfoglalt vackától. Jeromos mereven lelapulva tüstént elindult becserkészni. Biztosnak látszott a siker, mert a vadkutya látnivalóan elaludt. Ebben a pillanatban a kormányos, aki 2 isten lábán előről a jamzsákok közé elrejtett üveg irányába tartott, meglehetősen nyers hangon oda kiáltott: Jeromos! Jeromos lesunyta mogyoró forma fülét, és farkát csóvált a tudomásul vételképpen, de kimutatta azt a szándékát, hogy tovább cserkeljen ellenségére. És a kormányos hangjára a vadkutya gyorsan felpattant, szemét Jeromos felé villantotta, aztán üregébe szökkent, ott tüstént megfordult, fogvicsorogva kidugta a fejét, és diadalmas megvetően morgott. Miután a kormányos figyelmetlensége megfosztotta zsákmányától, Jeromos visszaüggetett a lejárat ajtajához, hogy kapitányt várja. De Borkman, akinek agya, hála a sok kortyolgatásnak, alaposan bizsergett, részeg emberek szokása szerint ragaszkodott kicsinyes ötletéhez. 2 hívta magához parancsolóan Jeromost, és Jeromos 2 fejezte ki jóindulatúan, nyájassal lelapított fülével és farkcsóválással húzódozását. Azután vágyakozva bedugta fejét a küszöb fölött, a kabinba, és leste kapitányt. Borkmannek eszébe jutott első gondolata, és folytatta útját az üveghez, aztán nagy lelkűen az ég felé fordította a flaska fenekét. De a második gondolat, bármilyen jelentéktelen volt is, egyre piszkálta. Egy ideig imbolygott, magában motyogott, azután úgy tett, mintha vizsgálgatná a csípős friss szelet, amely kiduzzasztotta az arangi vitorláit és megdöntötte fedélzetét, pedig nem látott semmit, és italpárás szemével mostobán megjátszotta a sasszemű éberséget a fekete kormányos előtt, majd a hajó közepén álló Jeromos felé tántorgott. Jeromosnak egy kegyetlenül és fájdalmasan oldalába és véknyába markoló kéz adta először tudtára, hogy Borkman odaért. Kényában felvonított és megperdült. Aztán a kormányos, ahogy ezt kapitánytól játék közben látta, elkapta és fogvacogtatóan megrázta az állkapcsát, de ez a rázás egészen más volt, mint kapitány goromba szeretett rázása. Jeromosnak rázkodott a feje, a teste, foga fájdalmasan csattogott, és Borkman a leggorombább gorombasággal ellökte egy darabon lefelé a fedélzet síkos lejtőjén. Már most Jeromos úr volt. A magával egyenrangúakkal és felette állókkal szemben csupa udvariasság töltött el a lelkét, sőt, az alacsonyabb rendűekkel, például a vadkutyával szemben nem használta ki tudatosan nagyon az előnyét, túlságosan pedig sohasem. Cserkészésében és a vadkutya lerohanásában inkább józanul indulatos volt, nem basáskodó krakéler. De egy felsőbbrendű lénnyel, egy Borkmanhez hasonló 2 lábú fehér istennel szemben nagyobb követelmények hárultak fegyelmezettségére, akarat erejére és primitív ösztöneinek visszafolytására. Nem akarta a kormányossal azt a játékot játszani, amit önfeledten játszott kapitánnyal, mert nem érzett hasonló szeretetet a kormányos iránt, bármennyire kétlábú fehér isten volt is az. És erre most mégis csupa nyájasság volt. Gyengén utánozta azt a szíve szerinti rohamot, amivel a játék szabályai szerint kapitánynak szokott neki menni. Valójában színészkedett, szerepet játszott, megpróbálta azt csinálni, amire szíve nem ösztökélte. Úgy csinált, mintha játszana, és tettetésből dühösen morgott, de ebből hiányzott a tettetés valósága. Jó indulaton és barátságosan csóválta a farkát, és vadul és barátságosan morgott, de a kormányos részeg megfigyelő képessége észrevette a különbséget, és homályosan felébredt benne a különbség, a színészkedés, a csalás érzete. Jaromos csalt, merő tapintatból. Borkman részegségében felismerte a csalást, anélkül, hogy a mögötte megbújó jó szándéknak hitelt adott volna. Abban a pillanatban ellenségessé vált. Elfeledkezvén a maga állati mi voltáról, feltételezte, hogy az, akivel kapitány derűs, bajtársias módján játszani igyekszik, csupán egy állat. Elkerülhetetlen volt a vére menő harc. Elsősorban nem Jaromos, hanem Borkman részéről. Borkman érezte magában az állat mélyéről jövő ösztökélését, hogy mint állat, de négylábú állat urának bizonyuljon. Jaromos érezte, hogy még durvábban és nyersebben markolják meg az állát és állkapcsát, és növekvő durvasággal és nyersességgel hajítják el még távolabbra a fedélzeten, amely a súlyosabb szélrohamok hatására még jobban megdőlt és meredek, csúszós dombá vált. Körmeivel eszeveszetten kapaszkodva jött fel a kevés támasztékot nyújtó meredeken, és most már nem csak csenevészen utánozott vadsággal jött vissza, hanem az igazi vadság első fellobbanásától hajtva. De nem tudott róla. Ha egyáltalán gondolkozott, abban a hitben élt, hogy épp úgy játszik, mint kapitánnyal szokott. Egy szóval kezdte érdekelni a játék, bár ez az érdeklődés gyökeresen más volt, mint a kapitánnyal játszott játékban. Ez alkalommal foga gyorsabban és komolyabb szándékkal villant az állát markoló kéz felé, és miután elhibázta, a kormányos keményebben markolta meg, és messzebb lökte el a sima lejtőn, mint eddig. Mialatt visszafelé kapaszkodott, lassan elöntötte a dű, bár még nem tudott róla. De a kormányos, aki ember volt, a részeg ember is megérezte Jaromos támadásában a változást, mielőtt Jaromos még csak álmodott volna is a változásról. És nem csak megérezte Borkman, a változás, mint egy sarkantyúként vissza is hajtotta őt a primitív állatiasságba. Harcban akarta maga alá gyűrni ezt a kölyök kutyát, ahogy a primitív ember, egészen más kihívásra. Megharcolt volna az első alom tagjaival, amelyeket a sziklák közül egy farkas odúból lopott el. Igaz, Jaromos is vissza tudott érezni ebbe a régmúltba. Ősei ír farkas kutyák voltak, és jóval azelőtt a farkas kutyák ősei, farkasok. Jaromos morgásának hangszíne megváltozott. Az elfelejtett és kitörölhetetlen múlt rezegtette a hangszálait. Foga vad szándékkal villant meg, azzal a vágyal, hogy szenvedélyeire hallgatva mélyre válja az ember kezébe. Mert Jaromos akkora már csupa szenvedély volt. Csak nem olyan gyorsan visszalendült az ősvilág sötét, bőre nyersességébe, mint Borkman. S foga ez alkalommal talált. Feltépte Borkman jobb kezén, belül az első és második ízület között a gyenge és érzékeny húst és bőrt. Jaromos foga tűhegyes volt, és Borkman, akinek sikerült elkapnia Jaromos állkapcsát, olyan erővel hajította el lefelé, hogy a kutya csak nem nekivágódott az arángi kicsiny korlátjának, mielőtt karmolász a lába megállította. És Van Horn, aki befejezte a kormányos ágya alátolt robbanószerekkel töltött fiók elrendezését és rendbehozatalát, ekkor mászott fel a lejáró lépcsőin, meglátta a csatát, megállt és nyugodtan nézett. De évmilliókra nézett vissza, két eszeveszett lényre, akikről leoldódott a nemzedékek póráza, és akik visszajutottak a sarjadó élet sötétségébe, abba a korba, amikor a pirkadó értelem még nem alakította át az életek vegytanát a meggondolás látságával. Borkman áttöröklődésének agykazamatáiban ugyanaz mocorgott, ami Jaromos áttöröklődésének agykazamatáiban. 10 000 nemzedék minden eredménye és törekvése eltűnt, s mint farkas, kutya és ősember állt egymással szemben Jeromos és a kormányos. Egyikük sem látta Van Hort, aki a lejáró fedele alatt állt, és szeme egy síkban volt a hullámtörő küszöbbel. Jeromos Borkment épp úgy nem tekintette többé Istennek, mint magát közönséges, sima szőrű írterjernek. Mindketten elfeledkeztek arról az évmilliókról, ám egy gyengébben kevésbé kitörölhetetlenül vésődött átöröklődésükbe, mint az évmilliót megelőző időszak. Jeromos nem ismerte a részegséget, de ismerte a tisztességtelenséget, és dühöngő méltatlankodással vette tudomásul. Bork meg most ügyetlenül próbálta kivédeni Jeromos támadását, hibázott, és mindkét kezét gyors egymás utánban végig hasították, mielőtt sikerült volna leszánkáztatnia a kölyök kutyát. És Jeromos megint visszajött, mint a dzsungel bármelyik rikoltó teremtménye, hisztérikusan ordított méltatlankodásában. De nem nyűszített. És nem hunyorgott, nem lapult meg az ütésektől. Egyenesen előretört, és anélkül, hogy kitért volna az ütéseknek, igyekezett fogával legyőzni, és elhárítani a csapásokat. Végül oly keményen hajították el, hogy oldala fájdalmasan nekivágódott a korlátnak, és Van Horn fölkiáltott. Ebből elég, Borkman! Adjon békét a kis kutyának! A kormányos összerezzent meglepetésében, hogy megfigyelték és megfordult. Van Horn éles, parancsoló szavai visszahívták az évmilliók táblatából. Dű eltorzította arca, nevetségesen szégyenlős, helytelenítő vigyort próbált felölteni, és éppen ezt motyogta, csak játszottunk. Mikor Jeromos visszatért a levegőbe ugrott, és belemélyeztette fogát a bántó kézbe. Borkman azonnal és őrülten átugrott az évmilliókat, rúgni próbált, és fáradtságának eredményeképpen kimarjult a bokája. Össze-vissza hadarászott dühében és fájdalmában, és lehajolva borzasztó ütést mért oldalt Jeromos fejére és nyakára. Jeromost éppen ugrás közben érte az ütés, és elperdülve oldalt bukfencezett, mielőtt hanyatta fedélzetre zuhant volna. Amilyen gyorsan csak tudott, feltápászkodott, és megint támadón előre rontott, de kapitány megállította. Jeromos! Elég! Gyere ide! Engedelmeskedett, de csak hallatlan erőfeszítés árán és nyakán felborzolódott a szőr, ajka felhúzódott fogairól, úgy ment el a kormányos mellett. Most először tört ki nyűszítés a torkán, de nem a félelem vagy a fájdalom nyűszítése, hanem a sérelemé és a töretlen harci vágyé, amit kapitány parancsára igyekezett visszafojtani. Kapitány kilépett a fedélzetre, felvette Jeromost, és veregette, csitítgatta, közben pedig megmondta véleményét a kormányosnak. Szégyellje magát, Borkman! Le kellene lőni magát, vagy szétverni azt az ostoba fejét! Egy kölyök kutya! Egy éppen csak elválasztott kölyök kutya! Egy pofa bagóért én magam is ellátnám a baját! A puszta gondolat! Egy kölyök kutya! Egy kicsi, majdnem szopós kölyök kutya! Örülök, hogy megtépte a kezét! Megérdemelte! Remélem vérmérgezést kap tőle. Azon felül részeg is. Menjen, feküdjön le, és ne lássam a fedélzeten, amíg ki nem józanodott. Érti? És Jeromos, aki messze utazott az életbe, és az egész életnek világrengető történelmébe, aki küszködve győzte le az ős idők szakadékának iszapját, de sokkal későbbi időben létrejött, és lényébe szövődött szeretettel, aminek birtokában az ősi harag még mindig rezgett, gyengéden, mint a távolodó mennydörgés moraja, felismerte az érzések tág, meleg felfogó képességével az ő kapitánya fenségességét és igazságosságát. Kapitány valóban Isten volt, igaz és védő Isten, és megfellebbezhetetlen parancsot adott a másik, kisebb Istennek, aki elosont a haragja elől.